Portfolio Podcast Lab.
Kezdetben amúgy a mesterséges gyémántokat amerikai gyémántoknak nevezték, mert ott fejlesztették ezt először ki, teljesen ipari minőségre, abszolút alkalmatlan volt ez ékszerben. És pár évvel ezelőttig senki nem vette komolyan a mesterséges gyémántokat, hogy ez valaha is ékszerbe fog kerülni, ipari célra ez egy nagyon jó megoldás volt. Viszont az elmúlt években ugye a technológia nagyon-nagyon fejlődött, és az előállított mesterséges gyémántok már gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek a bányászott vagy a természetes gyémántól, szabad szemmel biztos nem látható.
Mindenkit üdvözlünk, ez a Hype, a Portfolio Checklist luxusipari különkiadás sorozatának legújabb része. Természetesen itt van velünk a stúdióban Orbó Kilona, iparági szakértőnk, a BDO Magyarország ügyvezetője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
Szia, üdvözlök mindenkit.
Kezdjük szerintem azzal a témával, amivel a múltkor befejeztük. Ugye érintőlegesen beszéltünk a luxusipar tavalyi évéről, ugye a Bénalta Gamma jelentés alapján. Vannak olyan szempontok, amik téged kifejezetten megleptek ebben az anyagban. Ez ugye az előző adás előtt jelent meg nem sokkal, tehát még nem tudtuk olyan részletesen kivesézni.
Igen, ugye a múltkori adás végén valóban említettük, meg egy picit összefoglaltam, főleg a legfontosabb számokat. Szerintem fontos azt látni, hogy összességében mi történt a luxusiparban, mert ez a Bain és Alta Gamma cégek, ugye ők minden évben összefoglalják a luxusipart, hogy az hogyan teljesített, és szerintem fontos látni, mert most az elmúlt években voltak érdekességek, hogy a COVID ideje alatt ugye az iparágban egy visszaesés volt tapasztalható, és utána 2021-2022-ben pedig egy óriási boom, tehát mondták is 2022-es évre, hogy a luxusipar a reneszánszát éli, és mindenki ámult, hogy mennyire válságálló, és hogy 20% fölötti növekedés van. Na most 2023-ban azért ott már egy sokkal lassabb növekedésről számol be az iparág. Nem ezt prognosztizálta évelején, de folyamatosan jöttek azok az adatok 2023-as év során, főleg Q3-Q4-ben, hogy nem olyan mértékben tudtak növekedni ezek a cégek, mint ahogy azt várták volna. Volt növekedés az iparágban, csak mondjuk egy számjegyű a 8-10%-os körül. Belül, de azért azt meg kell említeni, hogy az iparág 2023-ban elérte a rekordszámát, hiszen 1500 milliárdos bevételt produkált, úgyhogy nem teljesített rosszul, csak nem feltétlenül az elvárásoknak megfelelően. Ez az 1500 milliárd euró, amúgy ez 9 szegmensből áll, ezt már a múltkori adásban is talán említettük, és érdekesség szerintem, hogy 80%-a ennek az három szektorból tevődik össze, a luxus autókipara, a luxus vendéglátás, illetve a luxus cikkeknek, a személyes luxus cikkeknek a piaca. Ami még szerintem fontos lehet erről a tanulmányról, hogy mi is a tanulmány szerint a luxusipar. Ez ő úgy határozza meg, ezek a cégek, hogy 280 luxusipari márka vagy cégnek az adatait elemzi, és igazából a 280 cég adataiból tevődik össze ez az egész jelentés. A 2022-es évben a 280 cég közel 95%-a növekedett, ahogy mondtam, az egy kimagasló év volt. 2023-as évben érdekesség, hogy a cégeknek mindössze csak a kétharmada volt képes a növekedésre, és az egyharmada viszont csökkent, tehát azért itt voltak olyan cégek, akik nagyon nem jártak jól. Több oka van ennek, ugye a 2023-as év végén picit elkezdtek aggódni az iparág miatt, hiszen ugye az LVMH Európa legértékesebb cégének az értéke is ugye csökkent, átvette egy dán gyógyszeripari cég, a Novo Nordisk ugye az első helyet, mert a LVMH-nak az értéke ugye csökkenni kezdett. Én azt gondolom, hogy ennek több oka van, de fontos érteni ugye a felhasználókat vagy a fogyasztókat ebben az iparágban, akit én két szegmensre sorolnék. Egyrészt vannak ugye a nagyon vagyonos magánszemélyek, az ultra high net worth individuals, és ők azok, akik tulajdonképpen szinte válságállóak, hiszen a vagyonuk is ugye az válságtól függetlenül nekik azért általában nő, tehát ők ebbe az iparágba biztos, hogy fogyasztanak, és a növekedés is amúgy ugye nekik köszönhető. És van egy nagyon nagy rész, körülbelül 50-60% a fogyasztóknak, akik az úgynevezett aspiráló felhasználók vagy vásárlók, akik viszont évi 1-2-3-szor vásárolnak körülbelül 3-5 ezer dollár értékben ebben az iparágban. Na most ez körülbelül a felső középosztályt jelenti szerintem. Nekik nem feltétlenül ment annyira, mert ezek a kihívásokkal teli makro gazdasági körülmények, gondolok itt ugye magas infláció, magas kamatkörnyezet, ez nyilván az ő vagyonukra, vagy az ő jövedelmükre hatással volt, és ők inkább inkább a prémium szegmensből választottak, mint sem a luxusból, és ezt már a luxusipar megérezte, főleg azok a cégek, akik ugye nem csak az ultra high net worth individual-re fókuszálnak, hanem tágították az ügyfélkörüket, és ezért az aspirálókra is nagyon számítottak. Na most azoknak a cégeknek láthatóan nem annyira ment, úgyhogy én körülbelül ezeket emelném ki, illetve talán még érdekesség, ezt kevesen tudják az iparágról, hogy a turizmus az nagyon fontos, mert 30-40%-a felhasználóknak az a turizmusból fakad. Tehát, hogy akkor költenek az emberek ebben az iparágban, főleg amikor utaznak, vannak is olyan lokációk, nem tudom, Saint-Tropez, Saint-Moritz, Monaco, stb., ami kifejezetten ugye kisebb helyek, de az ultra high net worth individual-ökre építenek, hogy ők, amikor ott nyaralnak, telelnek, ott vannak, akkor vásároljanak, és akkor van egy utca is, amikor ugye ott luxusipari cégek vannak, és akkor csak ott vásárolnak. Ez szerintem még egy érdekesség, hogy a turizmus ebben az iparágban fontos.
Igen, meg érdekes, hogy nagyon sok cég most már kifejezetten hoteleket is fejleszt, meg apartmanházakat.
Igen, ugye a korábbi adásokban talán beszéltünk igen erről is, hogy ugye a Bulgári, Armani, tehát rengeteg szállodát, és most az LVMH jelentette be amúgy nemrég, hogy ő is Párizsba csinál egy szállodát.
Igen, amit mondtál, ez a kevesebb cég növekedett tavaly, mint tavaly előtt, ez ugye különösen fájdalmas lehetett egy ilyen inflációs környezetben, de milyen trendek rajzolódnak ki 2024 tekintetében, mit várnak az elemzők?
Hát ebből kifolyólag én azt gondolom, hogy egy egyre erőteljesebb polarizáció rajzolódik ki a piac vezető erős szereplői, mint például LVMH, Kering csoport, Hermès, és a gyengébben teljesítő szereplők között. Én amúgy arra számítok, hogy a 2024-es évben ebből kifolyólag, mivel vannak olyan luxusipari cégek, akik tényleg a recesszió felé haladnak, nagyon sok cégfelvásárlási M&A transzakció akció lesz ebben az iparágban, hiszen ugye az iparágra jellemző, hogy nagy konglomerátumok, cégcsoportok uralják, ugye a három legnagyobb szereplő az cégcsoport ebben az iparágban, az LVMH, Kering és a Richemont csoport. Szerintem nagyon érdekes lesz ilyen M&A szempontból figyelni az iparágat, mert biztos, hogy lesznek itt mozgások, én azt gondolom, illetve hogyha megint visszatérünk a fogyasztókra, akkor azt gondolom, hogy a 2024-es évet is inkább az ultra high net worth individuals fogja uralni, vagy rájuk fognak fókuszálni, mert az aspiráló felhasználóknak, vagy fogyasztóknak még szerintem mindig nem olyan a gazdasági környezete körülménye, hogy feltétlenül ebben az iparágban költsék a pénzüket. Ezért a quiet luxury irány az 2024-ben abszolút átveszi a loud luxury-től, hogyha így lehet fogalmazni a vezető szerepet. Tehát azok a márkák, amik nem a nagy logózottak, a távolról kiszúrhatóak, hanem inkább, hogy úgy mondjam, a szerényebb márkák, ezek amúgy jóval drágábbak is, mint a nagyon logózottak, de azt gondolom, ilyen például az Hermès, neki a 2023-as évben is nagyon jól ment, és nem arra számítok, hogy a 2024-es évben nem fog neki menni.
Igen, ezeket érdekes, amit mondasz a piaci változásokkal kapcsolatban, mert akkor hasonlót lehet majd megfigyelni a luxusiparban, mint amit a tőkepiacokon, hogy gyakorlatilag tavaly az arról szólt, hogy 7-8 nagy tech cég az növekedett, vitte magával az indexeket, de egyébként meg nagyon sokan szenvedtek.
Igen, itt azért ugye kétharmad tudott növekedni, de egyharmad az nagyon
rossz. Hát ezt a polarizációra értettem, amit így prognosztizálsz. Ugye makrogazdaságilag, meg így a világ növekedési potenciálja szempontjából én a legtöbb elemzés, amit az elmúlt időszakban olvastam, az kifejezetten arra hívja fel a figyelmet, hogy Kína gyakorlatilag kiesik a növekedésből, és nem látjuk, hogy ki az, aki ezt oda tudná tenni helyette. Ez a luxusiparban mennyire jelentkezik, tehát hogy Kína vagy Ázsia az mennyire lehet a növekedés motorja?
Én itt a luxusiparban ezt mindenképpen máshogy látom. Tehát a luxusipar az számít Ázsiára, és abszolút a növekedés motorja lehet. Kína ugye a pandémia alatt az igaz, hogy egy visszaesésben, egy recesszióban volt, de most neki is egy visszatérése, egy visszapattanása van. A kínai piac egyébként tavaly 12%-ot növekedett a luxusiparban. Ez összességében 56 milliárd dolláros bevételt jelent, ami csak Kínából ered, és ez a personal luxury goods. Tehát azért ő sokkal nagyobb növekedést mutatott, vagy hát nem sokkal nagyobb, de növekedést mutatott, mint az átlag iparági adatok. Amúgy az elemzői várakozások szerint 20-30-ra körülbelül 20%-a lesz a teljes iparágnak, amit Kína ad. Most amúgy a personal luxury goods-nak a 39%-át Ázsia adja, és a többi 60% oszlik meg ugye Európa és Amerika között, illetve hogyha nem területileg, hanem nemzetiség szerint nézzük, akkor szintén a fogyasztóknak 40%-a ázsiai és 22%-a kínai. Tehát azt gondolom, hogy a luxusipar abszolút fókuszál Kínára és Ázsiára, de ez talán az is mutatja, hogy a 2021-es évben a Louis Vuitton úgy döntött, hogy az első kávézó éttermét azt nem Párizsban nyitotta meg, hanem Japánban, Oszakában. És egyre több ilyen luxusipari cég van, aki mondjuk a divat bemutatóit, vagy ezeket a very important client eventjeit azt mondjuk Ázsiába viszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a luxusipar azért számít Ázsiára és Kínára.
Jó, térjünk rá a mai kiemelt témánkra. Ugye nemrég felhívtad a figyelmünket, vagy felhívtad a figyelmemet egy nagyon érdekes piaci folyamatra, ami ugye ékszerekről már beszéltünk itt a műsorban, de kifejezetten a gyémánt piacról nem, és ugye itt küldte több elemzést, amik azt mutatják, hogy ugye a laboratóriumi gyémántok előretörése az, hogy fogja átalakítani ezt a piacot, és ugye ehhez kapcsolódik, hogy még tavaly év végén a G7 országok betiltották az orosz arróza cégtől származó importokat, ez a világ legnagyobb gyémánt bányász cége. Ugye ez elvileg hajthatná felfele az árfolyamot, de hát amit veled is beszéltünk, illetve amire felhívtad a figyelmünket, hogy itt a laboratóriumi gyémántok azok egy erősebb trendet jelenthetnek, tehát hogy pontosan mi történik ezen a piacon, ezek a folyamatok mennyire kuszálják össze a helyzetet.
Ez egy nagyon érdekes téma, és szerintem egy teljes adást is le tudna fedni, hogy a gyémántiparban most mi az, ami történik. Nagyon sokan foglalkoznak vele, ezért is javasoltam ezt témának, hogy szerintem nekünk is beszélnünk kell róla. Én azt gondolom, mielőtt válaszolnék a konkrét kérdésre, picit beszéljünk talán a gyémántiparról, hogy az hogyan néz ki, hogyan nézett ki korábban.
Kiszedik a földből, belegyek egy raktárba, aztán keveset a piacra dobnak belőle, és sokkal magas marad az ára. Igen, én így képzelem.
Hát ez amúgy körülbelül így is van, de azért itt muszáj megemlítsünk egy céget vagy vállalatot, ő pedig nem más, mint a De Beers, aki majdnem egy évszázadon át a gyémánt elosztás 90%-át uralta a világon, és hát gyakorlatilag ő a gyémánt szinonimájává vált. Ez a vállalat vagy cég monopolisztikus ugye üzleti stratégiája volt, amit rengetegen dicsértek, pont ugyanennyien támadtak. Voltak pillanatok, mikor kártyavárként dőlt össze, majd a hamvaiból főnix madárként újjáélet, úgyhogy fantasztikus cégtörténettel rendelkezik. 1888-ban amúgy Cecil Rhodes, Egyesült Királyságbeli úriember alapította a céget, amúgy a Rothschild családnak a közreműködésével. Később az úriember amúgy Dél-Afrika miniszterelnöke is lett, és hát próbált olyan törvényeket megszavazni, ami a helyi bányászati iparágnak ugye kedveznek, illetve fantasztikus húzása volt, hogy ugye ő elérte, hogy a De Beers az szabályozta a gyémántnak az árát a gyémánt szindikátuson keresztül, ez egy Egyesült Királyságbeli gyémántkereskedőknek a szövetsége, akik beleegyeztek abba, hogy a De Beers teljes gyémántkészletét fölvásárolják egy fix áron. Tehát ez egy elég jó deal, amit ő akkor meg tudott kötni, de megjelent a színen Sir Ernest Oppenheimer, aki szintén egy Egyesült Királyságbeli úriember volt, akinek hát ez nagyon megtetszett, ez a cégműködés, és ő mindenképpen itt tulajdonosi körbe be akart kerülni, hát ki ne akart volna. Nagyon sokszor próbálkozott, folyamatosan elutasították, kirúgták, tehát nem sikerült neki, viszont az első világháború alatt ugye a gyémánt iránti kereslet az azért elkezdett csökkenni. És a De Beers pedig egy nyilvános kibocsátású cég volt már akkoriban is, és ugye Oppenheimer elkezdte felvásárolni a részvényeket, míg nem egy napon ő lett a legnagyobb részvényes, és 1929-ben pedig megválasztotta magát ugye az igazgató tanács elnökének, és hát így akkor hivatalosan is ugye ővé lett a cég, csak hát ugye 29-ben ismét volt egy válság a világban, aminek az volt a hatása a gyémánt piacról, hogy drasztikusan csökkenni kezdett a kereslet a gyémántok iránt, hát mit csináljon ilyenkor az az ember, akinek a kezében van a gyémánt kitermelésének a 90%-a? Oppenheimer elment New Yorkba egy tanácsadó céghez, és hát gyakorlatilag szerintem a reklám történelem vagy marketing történelem legnagyobb szlogenjét találták ki, ez több mint 100 éve fut, ez a Diamond is Forever, amit ők találtak ki, és ez azt jelentette, hogy ugye a gyémántokat elkezdték az eljegyzési gyűrűkbe betenni. Azelőtt ugye a gyémántnak a felhasználása ékszerbe csak a nagyon drága és különleges ékszerekbe, koronákba a királyi családoknak tették bele. Nem volt az népszerű, hogy kvázi hétköznapi emberek is gyémántot vásároljanak, és ipari felhasználásra volt főleg emiatt a gyémánt kitalálva. De ők megfordították a piacot, ez akkor egy abszolút game changer szituáció volt, és onnantól kezdve, mind a mai napig a eljegyzési gyűrűkbe ugye mindenki hát egy gyémántot szeretne látni. Na most a 90-es évekig szárnyalt a cég, gyakorlatilag rengeteg minden történt vele, de alapvetően jól ment neki, viszont a 90-es évek közepe, vége táján ugye elkezdték többen támadni a kartel tevékenysége miatt, a véres gyémánt története miatt, ez ugye próbált belőle kijönni a Döbels, ezért kialakította a United Nations-nel ezt a Kimberley folyamatot, ami egy olyan láncolati folyamat, ami azt igazolja, hogy nem véres gyémántból származik az a kő, hanem kifejezett conflict-free forrásokból. Utána...
Etikus gyémánt.
Hát igen, etikus gyémántnak is nevezhető tulajdonképpen. Aztán már nem annyira kezdett el menni ennek a cégnek a sok támadása miatt. Ekkor ő is egy ékszermárkát amúgy létrehozott. Itt még az LVMH-val is kialakított egy joint venture szövetséget, de annak is vége lett 2017-ben, és egészen 2011-ig az Oppenheimer család birtokolta ugye a többségi részvényét a Döbelsznek, de 2011-ben kiszállt egy 5 milliárd dolláros kesért cserébe a család, és hát nekem az egy nagy kérdés, hogy ők akkor miért szálltak ki, mert azért akkoriban ment a Döbelsznek, vajon lehetett-e köze ahhoz, hogy ők már látták, hogy a mesterséges gyémánt az mit fog csinálni a piaccal? Hát körül ennyi a Döbelsz és a gyémánt piacnak a nagyon rövid története, de persze ennél
pedig a több. Várások ugye eléggé felfutottak a 20. század második felében, tehát hogy ez kifejezetten az eljegyzési gyűrűkre jó hatással lehetett, mert ugye két esküvő az két eljegyzési gyűrű.
így van, de azért itt az ipari gyémánt kitermelésről sem szabad elfeledkezni, de persze.
Igen, de térjünk is erre vissza, hogy lehet, hogy ők már látták ezt a típusú folyamatot, vagy pontosan milyen folyamatról beszélünk, amikor ipari gyémántot mondunk.
Igen, itt ugye a kérdésedre visszatérve még az Arrozához, ő jelenleg, amúgy ő most a legnagyobb gyémántbányász cég, 30%-os piaci részesedése
van. Ezek az oroszok.
Ezek az oroszok. És a Döbersznek amúgy 29%-os, tehát egy picivel van lejjebb, de ő hivatalosan a második szerepet birtokolja ezen az iparágon, ami egy 100 milliárd dolláros iparág körülbelül. Ez a gyémánt kitermelés, nem az ékszer, ugye arról beszélnek. És az Arroza ugye a tavalyi év végén, aki egy orosz cég nagyon sok vita után végül is ugye szankciós listára került, amúgy Belgium nagyon ellenezte sokáig, hiszen nagyon nagy felvásárlója volt, de végül is idén januárban hatályba lépett ez, hogy ez az orosz cég, ez akkor nem adhat el, vagy nem vásárolnak tőle, mert szankciós listán van, és ő így átkényszerült a kínai piacra, ami neki profit csökkenés jelentett, egy 35%-osat, tehát ezzel az Arroza azért elég rosszul járt. Neki amúgy a ipari gyémánt és a ékszergyémánt százaléka az úgy oszlik meg, hogy 30%-ban ő ipari gyémántot ad el, és 70%-ban pedig olyat, amit ékszerre tudnak használni. Na de hogyha kicsit rátérünk itt a mesterséges gyémántra, vagy man-made diamond, nagyon sok neve van. Én a szintetikus vagy hamis gyémántot azt most nem annyira használnám, azt az ellenlobbi szokta használni. A 80-as évekig kell visszamenjünk, akkor kezdtek el ezzel foglalkozni, hogy a gyémántot azt hát nem kell rávárni több millió milliárd évet, hanem talán ezt egy pár hét alatt laboratóriumi körülmények között is elő lehet állítani, és elkezdtek ezzel foglalkozni. Az 1990-es évek végére amúgy a GE vállalat volt, az amerikai vállalat, aki megelégelte azt, hogy állandóan rossz kondíciókkal tudott amúgy a Döbersztől gyémántot vásárolni, ő ugye nem egy ékszeripari cég, hanem ő ipari gyémántokat vásárolt, és ő azt mondta, hogy ő kifejlesztés megcsinálja, és meg is csinálta. Tehát a kezdetben amúgy a mesterséges gyémántokat amerikai gyémántoknak nevezték, mert ott fejlesztették ezt először ki, teljesen ipari minőségre, abszolút alkalmatlan volt ez ékszer. És pár évvel ezelőttig senki nem vette komolyan a mesterséges gyémántokat, hogy ez valaha is ékszerbe fog kerülni, ipari célra ez egy nagyon jó megoldás volt. Viszont az elmúlt években ugye a technológia nagyon-nagyon fejlődött, és az előállított mesterséges gyémántok már gyakorlatilag megkülönböztethetetlenek a bányászott vagy a természetes gyémántól. Szabad szemmel biztos nem látható ez a különbség, csak nagyon komoly laboratóriumi vizsgálatokkal mondható meg, hogy most akkor melyik a természetes és melyik a, mi a laboratóriumi körülmények között előállított, hiszen kémiai összetétele ugyanaz. Ezt amúgy kétféle folyamattal állítják elő, vagy egy magas nyomás, magas hőmérsékletűvel, vagy egy kémiai porlasztásos és szétválasztásos módszerrel. Most nem mennék bele, már csak azért is, mert nem vagyok kémikus, de...
Én is csak azért bólogatok, mert...
De ez a két módszer van arra, hogy hogyan lehet előállítani laboratóriumi körülmények között gyémántot. Ezek ugyanúgy megmunkálhatóak, ugyanúgy csiszolhatóak, vághatóak, ugyanúgy csillognak, mint a természetes gyémántok, sőt, még van, ami szebben is. Egyetlen egy óriási különbség van köztük, ami az áruk. Hiszen a mesterséges gyémántok ára az harmada, negyede, ötöde is lehet egy természetes gyémántnak, bármilyen karátot, csiszolást és bármit tényleg elő tudnak állítani, és nagyon érdekes, hogy ezek az elmúlt évben, de itt tényleg hónapról hónapra van változás, óriási kereslet van irántuk, tehát az eljegyzési gyűrűk több mint fele az ma már mesterséges gyémántból készül. Főleg Amerikában nagyon népszerű, ez a több, mint a fele, de most már a világon mindenhol kezd el ezt terjedni, hogy mesterséges gyémántokat raknak jegygyűrűbe. Ezt az is igazolja, hogy a legnagyobb behitelesítő cég, a GIA, ő adja ki ugye azokat a certifikátokat, ami igazolja, hogy a gyémánt az milyen karátú, csiszolású, és tényleg egy behitelesített gyémántról van szó. Eddig azt mondta, hogy ő nem fog kiadni ilyet mesterséges gyémántra, hát a tavalyi év vége fele ő is elkezdett kiadni certifikátokat. Tehát ezek a mesterséges laboratóriumi gyémántok pontosan ugyanolyan certifikáttal rendelkeznek, mint a természetes gyémántok. Itt nagyon nagy lobby van ellene és mellette, ugye hát kinek mi az érdeke, nyilván a nagy bányász cégek és azok az ékszeripari cégek, akiknek rengeteg természetes gyémántja van, az még mindig azt mondja, hogy ez nem egy komoly dolog, és ne tegyük bele ékszerbe. Viszont a lobby, ami mellette van, az, hogy ez sokkal környezetbarátabb, kvázi etikusabb, mert ugye nem, ugye véres gyémánt az itt föl sem merülhet, és ami nagyon érdekes, hogy a luxusipar elkezdte használni. Tehát a Cartier is most már ezt teszi bele a kisebb ékszerekbe, amikhez ugye nincs certifikát, illetve a Louis Vuitton jelentette be, hogy ő egy ilyen laboratóriumot vásárolt, és az egész high jewelry kollekciójába, ami ugye a nagyon értékes és a nagyobb köveket tartalmazó kollekció, mesterséges gyémántokat rak bele.
Azért ez ilyen kontraintuitívnak tűnik, pont ezektől a cégektől.
Igen, nagyon sokáig azt mondták, hogy nem, és a Louis Vuitton az a tavalyi év végén jelentette ezt be a Arnónak a fia, hogy ők teljesen emellett vannak, és hogy ők ebbe az iparágba beszálltak, de az is mutatja, hogy ez mekkora boom van itt a mesterséges gyémántok körül, hogy 2016-ban még 1 milliárd dolláros volt ez az iparág, ma már 24 milliárd dolláros, tehát azért ez nagyon-nagyon nő, és nem szabad megfeledkezni a prémium márkákról, gondolok itt mondjuk Pandora vagy Swarovski, aki létrehoztak gyémánt kollekciót, ami kifejezetten csak és kizárólag mesterséges gyémántokból áll. Ők is vettek laboratóriumokat, és beruháztak laboratóriumokba, és azt meg kell említeni, hogy az ő 2023-as bevételük az egy olyan boom volt, akkora növekedés volt, ami egyértelműen ennek köszönhető, hogy ez mindenképpen hatással lesz a piacra. Tehát ők voltak azok a cégek, akik nem lefele módosították az árbevételüket 2023 Q3-Q4-ben, hanem fölfele kellett módosítsák, mert annyira akkora volt a kereslet ezek iránt, a mesterséges gyémántok iránt, és nagyon sok cég jött létre, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, hogy ez a marketing stratégiája is, hogy ő laboratóriumi gyémántokat, kvázi tiszta gyémántokat használ. Érdekesség, hogy mondjuk a Cartier-nek az egyik leszármazottja is, hiszen ugye a Cartier már nem családi kézben van, hanem a Richemont tulajdonolja, de ugye a család az még él, és amúgy ékszerkészítéssel foglalkozik, és az egyik leszármazott Dussault Hollywoodban nyitott egy ilyen céget, ahol kifejezetten magas minőségű, tehát a nagyobb kövekből készülő ékszereket készít és árul, és hát neki is nagyon megindult. Úgyhogy szerintem ez egy game changer szituáció, és nagyon érdemes rá figyelni, hogy most mi történik a természetes gyémántal, amúgy a Döbers is már 40%-kal csökkentette az árait, mert egyre inkább teret nyer, vagy teret hódít ugye a laboratóriumi gyémántok iránti kereslet.
Igen, de hogy akkor itt gyakorlatilag így három dolog történik egyszerre, mert ugye volt egy ilyen gyémántpiac, ahol ugye a keresleti oldalt említetted ugye ezzel a marketing kampánnyal, ami gyakorlatilag a mai napig meghatározza azt, amit a gyémántról gondolunk, de ugye itt a kínálati oldal az egy nagyon erős mesterséges korlát alatt volt tartva, ugye az általad említett családi cégek miatt is. Ugyanakkor most azt látjuk, hogy egyfelől magát a gyémántot próbálják lehozni arra a szintre, ahol nagyobb tömegek számára érhető el a mesterséges gyémánttal. A második folyamat az az, hogy ez a mesterséges gyémántot például a Louis Vuitton meg ilyen luxusipari cégek próbálják úgy brendelni, mint az egy ilyen etikusabb dolog, hát vedd ezt már, hogy legyünk felelősek a bolygóért. Ugyanakkor pedig, amit említetted, hogy van egy ilyen antilobbi, aki pedig azt próbálja hangsúlyozni, hogy jó, hát azért ez mégsem az a gyémánt. Tehát, hogy akkor itt most tényleg minden összekuszálódott.
Így van, tehát mondjuk azok a luxusipari ékszercégek, mint mondjuk a Harry Winston, akinek amúgy bányája is van, és amúgy a 4%-át a gyémánt bányászatnak ő birtokolja. Ő kifejezetten azt mondja, hogy ez még mindig nem komolyan vehető, össze fog omlani ez a mesterséges iparág, mert ez csak egy lufi. De hát azért nagyon sokan nem ezen a véleményen vannak, már csak hogyha belegondolunk a felhasználókba is, hát hogyha valaki eddig mondjuk $1000 tudott venni egy 0,2-3 karátos követ, az most tud venni egy karát. Hát igen, az ugye alig látszik, az most tud venni egy karátos gyémántgyűrűt, hát azért nem mindegy, hogy mivel állunk oda a megfelelő hölgy elé, hogy akkor mit adunk neki, úgyhogy itt szerintem ezt a piacot abszolút a kereslet hajtja, és a felhasználók abból a szempontból, ugye az eljegyzési gyűrű, az ez egy ikonikus darabja ennek az egész iparágnak, és az, hogy most ugyanazért az árért teljesen ugyanazt a minőségű követ, csak nagyobbat tudsz megvenni, hát akkor most mérlegeljünk, hogy ki mit venne meg. Az már egy másik kérdés, hogy akinek van befektetés célú természetes gyémántja, az most mit fog csinálni, mert az iparág most nagyon volatilis. Tehát most nagyon rizikos befektetés céllal szerintem gyémántot vásárolni.
Én most adnék túl rajta, viszont mekkora esély van arra, mert pont ez a nagyon mesterkélt, vagy nagyon ilyen zseniális kínálati korlátozás miatt, hogy egyszerűen átmegy a fókusz más típusú kövekre, amik pont eddig nem voltak olyan drágák, tehát senki nem akarja őket laboratóriumban előállítani, de hogy ennek mekkora esélye van, hogy egyszerűen más kövek kerülnek fókuszba.
Hát ez már megtörtént. Tehát az igazság, hogy a mesterséges gyémántok, illetve a színes drága kövek iránti kereslet az abszolút megnőtt az elmúlt években. Ebben nagy szerepe volt mondjuk az influencereknek is, tehát hogy egyre többen mesterséges gyémánttal posztolnak, vagy pedig színes drága kővel. De most színes drága kő az itt ugye a rubin, topáz, zafír, smaragd, ezeknek az értéke amúgy emelkedett, és folyamatosan emelkedik. Nem úgy, mint a gyémánté, ami Amerikában 20-20 óta 86%-kal csökkent. Tehát azért itt az látható, hogy a gyémán, itt ugye nem a nagyon különleges és nagyobb sztorival mögötte levő kövekről, igen, tehát nem a, nem tudom, börtöngyémántról beszélek, hanem ugye az általános gyémántokról, vagy ami a eljegyzési gyűrűkbe került tényleg bele. Hát, igen, de a színes drága kövek iránti kereslet az nagyon nagy lett. Itt ugye még mindig az a korlát, hogy, és az a legnagyobb kihívás szerintem ebben az iparágban, hogy a keresletet megfelelően tudják kielégíteni, mert ugye ezeket még mindig bányásszak, tehát kvázi korlátos az elérhetőségük, ezeket még nem tudják, vagy nem is akarták előállítani mesterséges körülmények között, de ez az iparág, a színes drága köveknek az iparága, az 20-30-ra olyan 5 milliárd dollár körülire satszolják, tehát azért ez is egy nagyon komoly iparág lehet.
Ki fog hasítani egyrészt, igen, ebből a kőpiacból. Térjünk egy kicsit vissza a hagyományosabb luxusiparra, mert itt látok egy ilyen érdekes párhuzamosságot, hogy amíg ugye a természetes gyémántoknál, amit te is említettél már, ugye ezek a véres gyémántok szoktak ilyen etikai aggodalomként felmerülni, hogy eddig ezt nem definiáltuk, de gyakorlatilag ezek a konfliktus zónákból származó, ilyen mindenféle hadcsoportok, legtöbbször gyerekmunkával, tényleg ilyen kizsákmányoló kör körülmények között kibányászott kövek. Addig ugye ezzel kapcsolatosan a luxus ruháknál, meg egyébként nem csak a luxus ruháknál, hanem a fast fashionnél is, ott gyakorlatilag az ilyen rabszolga, vagy szintén ilyen nagyon alacsony bérért végzett munka az, ami felszokott merülni. Ugye, amit említettél, a gyémántoknál kitaláltak erre egy keretrendszert, hogy tudom azt igazolni, hogy ez egy viszonylag etikus forrásból származó kő. Ez a ruháknál mennyire sikerül, vagy mennyire tudták kiirtani ezt a jelenséget?
Igen, ugye a véres gyémántoknál főleg az a legnagyobb kritika, hogy ugye terrorszervezeteket támogat, és ezért, ahogy mondtam is, a Döbers a United Nation-nek kifejlesztette azt a folyamatot, azt a láncolatot, ami kvázi tudja azt igazolni, hogy ez conflict-free, vagyis ez egy tiszta forrásból származó gyémánt. Tehát ott már van egy ilyen folyamat. Na most a luxusiparban, vagy úgy egyáltalán nem csak a luxusiparban, hanem hogyha nézzük ezeket a folyamatokat, akkor van a Know the Chain nevű csoport, vagy szervezet, ami a kutatásaiba 65 céget vesz bele, nem csak luxusiparból, hanem nyilván más iparágakból is, mindig a legnagyobb cégeket vizsgálja, és az ő ellátási láncukat, illetve folyamatukat elemzi, abból a szempontból, hogy milyen szerepet játszik tényleg az ESG folyamatoknak megfelelően, nincs-e kényszermunka, stb. Na most egy-két luxusipari cég van, hát sajnos ők azért a listának az alján végeznek, tehát ők a 65 cégből azért, például az LVMH az eléggé a sornak a végén van ebből a szempontból. Amúgy az első két helyen a Puma és az Adidas van, tehát ugye a német cégek, akik ugye megfelelnek minden olyan ESG standardnek, környezetvédelmi, emberjogi szabályoknak, hogy tényleg...
Van ilyen történelmi motiváció.
Igen. Így van, és azt hiszem az Adidas 50 szakértőt alkalmaz csak erre, és éves szinten 1200 céges auditot végez el annak érdekében, hogy ő akkor tényleg megfeleljen ennek. Nyilván az ázsiai cégekről számítható, hogy azért a lista végén vannak, illetve az amerikai cégek, mint például a Walmart, ők ugye a középmezőnybe helyezkednek el ebben a kutatásban.
Igen, hát aki luxus cikket akar venni, az nem feltétlenül itt akarja kifejezni a felelősségét a világgal szemben. Ami még egyébként eszembe jutott erre ilyen analógia a mesterséges gyémántokról, az az, hogy akkor a Pandora meg a Swarovski lehet a gyémántipar fast fashionje.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, amit feszegetsz, mert ők ugye nem feltétlenül luxusipari cég, hiszen úgy mindenki számára elérhető, de mondjuk a Swarovski az azért tudott eddig is ilyen sikeres lenni, mert úgy nézett ki, mint a gyémánt, ugyanúgy csillagot. Most nem úgy néz ki, most az. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy náluk ez most hogy fog kinézni. Ők egyre több gyémánt kollekciót hoznak ki, és hát megfizethető áron. Tehát $1000 alatt lehet viszonylag nagyon nagy gyémántokat vásárolni náluk, gyönyörű, csillog, csiszolják, stb. Úgyhogy igen, tehát tulajdonképpen ez egy jó kifejezés, amit mondtál, hogy a Pandora és a Swarovski a gyémántipar fast fashionje, mondjuk azért ez nem cserélődik olyan gyorsan, tehát nem gondolom, hogy egy eljegyzési gyűrűt azért minden szezonban cserélnek, mint egy fast fashion terméket, de hát mindenképpen most már egy tágabb körhöz is a gyémánt el tud jutni.
Sőt, egyébként olvastam a fast fashionről egy elemzést, hogy bizonyos szegmensekben Amerikában egy alatt van az átlaghordási szám, tehát hogy így egészen megdöbbentő.
Hát egy jegyzési gyűrűnél azért reméljük nem ez
az. Csak egyszer veszik fel. Jó, még két témám lenne mára. Az egyik az, hogy az Amazon megjelenik Európában a luxuscikkek másodlagos piacán. Ez mennyire forgathatja föl ezt a környezetet?
Igen, ugye a másodlagos piac az is tudott növekedni a tavalyi évben, amúgy egy 4-6%-os növekedése volt, a teljes másodlagos piac az olyan 45 milliárd euró körülbelül. Szerintem azért ezt ketté kell bontani, hogy mit nevezünk másodlagos piacnak. Van egyrészt egy olyan része, ami a nagyobb része ennek, hogy azért vásárolnak ott az emberek, mert jobb áron jutnak hozzá termékekhez, nyilván kompromisszummal, mert nem feltétlenül a mostani legújabb kollekcióhoz jutnak, hanem mondjuk tipikusan ilyenek, akik az outletekbe vásárolnak, és akkor ők örülnek, hogy jobb áron tudták megvenni, mint az eredeti ára, vagy tényleg ugye használt termékek, amik még nincsenek a rossz állapotban, de azért, mert használt, ezért olcsóbb, bár mondjuk ez nem minden termékre igaz a luxusiparban. És vannak azok a másodlagos piaci termékek, amik azért kerülnek a másodlagos piacra, mert már nem beszerezhetőek. Ezek a nagyon nagy értékűek, vagy nagyon nehezen hozzáférhetőek, mert boltban nem tudod megvenni ilyen, ugye klasszikusan az Hermès bőrkintáska, vagy akár egy Patek Philippe Nautilus óra. Ezek biztos, hogy a másodlagos piacon vadi újonnan jóval drágábbak. De az egy másik kör, mint amit az előbb említettem. Én azt gondolom, hogy az Amazon ezzel a lépésével inkább az outletes, vagy a tényleg használt termékek, luxus termékek piacára akar betörni. Amúgy van is egy ilyen programja, ez a Luxury Stores, amivel ugye most próbál benyomulni erre a second hand piacra, mert ezt lehet annak nevezni, és van egy szintén másodlagos luxusipari cég, ez a Hardly Ever Worn It, ő már régebb óta van a piacon, kifejezetten használt luxusipari termékekkel foglalkozik, és vele partnerségben csinálja ezt az új kampányát az Amazon. Én azt gondolom, hogy biztos lesz hatása a luxusiparra, mert egy elég nagy piac tér. Hát ugye az Amazon egy globális vezetőkereskedő online cég, azt hiszem 570 milliárd dolláros jövedelme volt, úgyhogy 22-ben, úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek lesz hatása a másodlagos luxusiparra.
Utolsó témám, én ugye mindig szoktam hozni az ilyen híreket ebbe a műsorba, ahol a luxusóráknak a kanosszajárásáról szólnak, aztán te mindig hűtöd a kedélyeket, hogy nem egészen erről van szó, de most a Patek Philippe és a Louis Vuitton is úgy néz ki, hogy több szempontból is változtat az óra stratégiáján, akkor most már összeomlik a piac?
Nem, hiába várod, szerintem nem fog.
Mert mindig egy ilyen Apple Watch-el ülök itt, és remélem, hogy...
Én nem mondok... És nem, én azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon meg kell érteni, ezt az iparágat. Most erről is lehetne egy külön adást szentelni, de nagyon röviden a mostani híre reagálva, ugye mind a Patek Philippe, mind a LVMH ugye bejelentették, hogy növelik az áraikat. Nyilván ugye próbálják ellensúlyozni a növekvő inflációt, vagy az ő termelési költségeiknek a növekedését.
Vagy egy utolsó kétségbe esett lépés.
Nem. Nem gondolom, hogy kétségbe van esve se az LVMH, se a Patek Philippe, de ettől függetlenül szerintem ezt próbálják ellensúlyozni, az, hogy árat emelnek. Amúgy ez nem egy olyan ördögtől való dolog, hiszen minden évben a luxusiparban áremelés van. Hát a Rolex is ugyanúgy emeli az árait, de akár az Hermès bőrkintáska ára is minden évben növekszik. Tehát az biztos, hogy valószínűleg egy jó befektetés, hogyha valaki tudja, hogy mihez kell nyúlni. De amúgy a Patek Philippe ugye kifejezetten ebbe a high-end kategóriába pozícionálja magát, és ő a leggazdagabb vevőkre fókuszál, ez a Very Important Client kampányával is, ugye, és az a tapasztalat, amit ugye korábban is beszéltünk, hogy a leggazdagabbakat azért nem annyira érintik a válságok, tehát ők továbbra is fognak vásárolni ilyen órákat, és az áremelés, ami most amúgy a Patek Philippe-nél 7%, az most nem biztos, hogy annyira elrettenti őket attól, hogy ilyen órákat vásároljanak. Amúgy a svájci óraipar tavaly áprilisban már figyelmeztetett minket arra, hogy itt azért egy keresletcsökkenésre lehet számítani. Mondjuk ez az első negyed évben nem volt igaz, mert ott egy növekedés volt, de a második fél évben ott már egy 3,6%-os visszaesés volt, és ezt a visszaesést is gondolom, hogy szeretnék kompenzálni ezek a óraipari cégek azzal, hogy emelik az áraikat, hogy a csökkenő eladásokat valahogy kompenzálják, és az LVMH is nyilván szeretne ebbe a buliba részt venni, hogy így mondjam, mert neki is vannak amúgy luxus óraipari márkái, ilyen a Tag Heuer, az Hublot, de amúgy a Bulgári vagy a Dior is ugye csinál órákat, ami szintén az ő portfóliójába tartozik. Az óráknak amúgy ugye ez a másodlagos piaca a 2022-es csúcs óta, mert ott volt egy óriási boom, folyamatosan csökkent, tehát azt azért látni kell, hogy ugye amit minden ilyen témánál meg szoktunk említeni, a Bloomberg Subdial Watch Index, amit nagyon javaslok, hogy nézzenek azok, akiket ez az iparág érdekli, hiszen az 50 legkeresettebb órának a másodlagos piaci árát elemzi ugye folyamatosan, és ott egy 40%-os csökkenés van átlagban, ami ugye 2022 óta folyamatosan lefele mutat. Itt főleg három óra márka van, a Patek Philippe, a Rolex és a Audemars Piguet. Ez ugye nem a svájci óragyártás szent háromsága teljesen, mert a Rolex ebben nincs benne, hanem a Vacheron Constantin, de ugye a Rolex az egy elég keresett óra. Na most a Rolex ára is ugye visszaesett, az azt hiszem 27%-kal Patek Philippe-nek, több mint 40%-kal, a Audemars Piguet-nek is körülbelül ilyesmi számai vannak, és ezért a másodlagos piacon a viszont viszont eladóknak ugye megnőtt az idő, ami alatt el tudnak adni egy órát, illetve csökkentették az áraikat. Most ezek ugye a hivatalos vélemények. De muszáj beszélnünk arról, hogy ezeknek az óramárkáknak vannak olyan modelljeik, amik borzasztó népszerűek, és egyszerűen beszerezhetetlenek boltban. Na most ezeknek az óráknak az ára még mindig nagyon magas. Csökkent ezeknek is 20-22-höz képest, de mondjuk a bolti ára, ha már említettük a Patek Philippe Nautilus órát, most csak egy példát mondok, 67 000 dollárra van kiírva hivatalos lista ára a honlapon. Na most ez olyan 130-140 000 dollár a másodlagos piacon újonnan. De még használtan is a nagyon sok 10-20-30 éves Nautilus órák jóval drágábbak a bolti árnál, csak hát ugye nagyon nehéz hozzájutni. Tehát egy kis insider információja, pont két hete beszélgettem a Patek Philippe milánói bolt vezetőjével, hogy miért lehet ez ilyen nehezen hozzájutni, vagy miért van az, hogy ennyivel drágább ugye a másodlagos piacon az ára. Ők mondjuk hivatalosan amúgy nem szeretnek másodlagos piacról beszélni, mert szerintük nincs, de ettől függetlenül nagyon keveset gyártanak belőle, és várólista van a termékekre, de még van egy olyan belső policyjuk is, amiről talán kevesen tudnak, hogy a helyi lakosokat vagy ügyfeleket előnybe részesítik. Tehát most, hogyha én amúgy bemennék Milánóba és megrendelnék egy ilyen órát, akkor az körülbelül olyan 40-50 éves várólista van nekem, mert ugye nem vagyok olasz. Na most így ugye magyaroknak különösen nehéz hozzájutni, mert ha jól tudom, Patek Philippe se bolt, se kereskedő hivatalos nincs Magyarországon, úgyhogy nagyon fifikásnak kell legyünk, hogyha egy ilyen órához szeretnénk hozzájutni.
Hát akkor előbb kell valamilyen állampolgárságot, vagy legalább egy lakcímet venni, és akkor utána ez akkor könnyebb hozzájutni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma is a műsorban, és tudtunk beszélni a általánosabb témáink mellett a gyémánt piacról is. A mai adásban Orbok Ilona, luxusipari szakértő, a BDO Magyarország ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál az adásban.
Köszönöm szépen, sziasztok!
És ez volt a Portfolio Checklist luxusipari különkiadás sorozatának legújabb része. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén Forrás Dávid voltam. Új hagyományos hírelemző adással hétfőn jelentkezünk. Addig is minden jót kívánunk, sziasztok!
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.